Történt pedig, hogy útközben, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem: ki vagy, Uram? És ő így szólt: én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor: mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem: kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem levő kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt, és így szólt: testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem: atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Ez az imént elhangzott beszámoló személyes élettörténet, gondolom sokak számára ismerős, és mindenki beazonosította, hogy kiről van szó. Nem Sámuelről van szó, nem valami ószövetségi proféta élményéről van szó, hanem új szövetségünk egyik jeles alakjáról, akinélkül igazából nincsen ma kereszténység, ugye Pál apostolról. Az ő megtérésének történetéről van szó, de az ő megtérésének története egyben az örök emberi kérdést is felveti, azt az emberi utat, hogy hogyan lehetséges az, hogy mi emberek találkozzunk az Istennel, az Isten jelenlétével, akaratával, kiválasztásával. Tehát ebből a szempontból Pál apostol élettörténete és megtérése egyedi, mert mondhatjuk, hogy nincs még egy Pál apostol, nincs még egy ilyen megtérési történet. Nincs két egyforma megtérési történet. Itt most, hogyha elmondanánk mi magunk is, hogy mi hogy tapasztaltuk meg az Istent, milyen helyzetekben, milyen körülmények között, hogyan szólított meg bennünket, egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy senki sem ugyanúgy mondaná el, és mindenki a maga élettörténetén, életútján keresztül tudná kifejezni azt, és elmondani, hogy őt az Isten hogyan szólította meg. Tehát ilyen szempontból azok a példák, amelyek előttünk vannak, azok nem sablonok. Nem mérhetünk vele, úgymond magunkat sem mérhetjük, meg másokat sem mérhetünk. Egyrészt a saját élettörténetünkkel sem, a saját látásainkkal sem, mert az Isten különbözőképpen szól emberekhez, különbözőképpen mutatja meg magát. Egy azonban közös mindezekben, hogy az Isten munkálkodik bennünk. És ez az egy, ami jó, hogyha közös, hogy az Isten végezte el mindnyájunk szívében azt, hogy akár itt vagyunk, akár az életünkben a hit mellett döntöttünk, akár azt, hogy az életünket összekötöttük az Istennel. Ezt az Isten végzi el. Nem emberi mű, nem emberi elhatározás, nem az asztaltól fölkelve Pál apostol csak egyszer csak rádöbben, hogy én tévedtem, hanem arról van szó, hogy az Isten belenyúlt az életébe, és megállította őt. Amikor arról gondolkodunk, és azt próbáljuk nyomon követni, akár a saját magunk életében is, hogy az Isten hogyan változtatott meg engem, akkor is látnunk kell, hogy az Isten sokszor úgy változtatott meg gondolatokat, érzéseket bennünk, vagy úgy szólított meg bennünket, hogy áttörte azokat az akadályokat, amelyek ott voltak addig az életünkben. Lehettek ezek gondolatok, lehettek ezek érzések, lehettek ezek lelki távolságok, amelyek ott voltak köztünk és az Isten között, és egyszer csak egy adott pontban átszakította ezt a lehetetlenséget, ezt a tehetetlenséget, amivel néha bírunk a saját magunk életében, és megjelenik. Az életutunkon megállít, megszólít. És itt Pál apostolnál az is még érdekes, hogy nem belülről történik lényegében az ő megtérése. Tehát nem a szívén keresztül történik. Most értsük ezt úgy, hogy tehát nem az, hogy ülök az asztalnál és elgondolkozom, és egyszer csak rájövök, hogy rossz úton járok. Mert úgymond a szívemben megvilágosodom, és én magam belátom. Hanem kívülről jön úgymond a megtérés, mert megállítja őt az Isten, hatalmas nagy fényességet lát, leesik a lobáról, és egyszerűen megállítja kívül, és majd később fogja ő ezt az életében belsővé tenni. Egy külső megállító kegyelem. Egy csoda. Hány csoda történik úgy, hogy először csak kívül, külső eseményben látom azt, még bennem semmi nyoma nincs annak a csodának, egyszerűen csak megállít az Isten. Megállít. És azt mondja, hogy nincs tovább. Nem mehetsz tovább. Sok ember életében van ilyen megállító esemény, ami ezt a pillanatot, ennek a pillanatnak az energiáját hordozza, hogy nem tudod tovább folytatni az életed útját úgy, ahogy eddig tetted. Változni kell. És az életút hordozza magában ezt a változást, és akkor az Isten jelenléte megjelenik, az Isten kegyelme megjelenik, küld embereket, küld üzenetet, lelki üzenetet, amit megérthetsz, amit befogadhatsz, és ami segít abban, hogy na most mi legyen. Mi az én utam? Ki vagyok én, és kicsoda az Isten, aki engem keres? Mert ezt láthatjuk Pál apostol élettörténetében is, a megtérésének történetében, hogy megállítja őt az Isten. Ki vagyok én? Mit teszek? Erről beszél az Isten. És aztán az Isten bemutatkozik, mert ugye ki vagy, Uram? Ugye ott van a kérdés, ki vagy, Uram? Bemutatkozik Isten Pál apostolnak, és utána pedig elmondja, hogy mi lesz az ő feladata. Hogy mivé fogja formálni őt. Tehát ki vagyok én? Ez lenne az első kérdés. Ami most elgondolkozhatunk. Hogy ki vagyok én? Hol állít meg most engem az Isten? És mi az az út, amelyen én járok? Amelyen éppen most életem melyik szakaszát futom be. Ez a megállító kegyelem, ez nem csak akkor szükséges, amikor valami nagyon rossz úton járunk. Mert Pál apostol most nagyon rossz úton jár, mert öldöpéstől lihegbe megy, ugye? És itt azt mondja, ugye, Krisztusnak, hogy én vagyok az, akit te üldözöl. És így azonosítja be magát, hogy én vagyok az a Krisztus, akit te üldözöl, én állítalak meg téged. Azt hiszem, az Isten kereső szeretete a sokféle helyen és sokféle módon megnyilvánulhat. Van ember, aki üldözi az Istent, és az Isten szeretete meg megjelenik neki, mint például Pál apostolnál, és átöleli őt. Milyen érdekes ez az ellentét. Ugye? Van ember, aki szeretné megtalálni már az Istent. És úgy érzi, mintha az Isten elbújna előle. És nem tudja megtalálni. Mert keresi, és már vágyakozik azután, hogy találkozzon vele. Aztán van ember, aki halogatja az Istennel való találkozást. Nem üldözi, nem keresi, hanem azt mondja, hogy majd. Hát lesz még arra idő, most még túl fiatal vagyok, vagy van nekem 1000 dolgom. Tehát halogatom az Istennel való találkozást. Még talán lenne is bennem valami fajta hajlandóság, de nem most. Majd később. Aztán a következő, amikor az ember elbújik az Isten elől, azt érzi, hogy keres engem az Isten. Azt érzi, hogy az Isten ott van, és keresi őt, de ő nem akar szembenézni a dolgaival, tud úgymond Istenről, de elbújik az élet különböző területeibe és dolgaiba, és elmenekül, mint ahogy Ádám is elbújt, ugye Évával a bűneset után. Rossz volt a lelki ismerete, rossz volt a belső lelki világa, és ezért félt az Istentől, az Istennel való találkozástól, és inkább elbújt. És még sokfajta ember van, most csak néhány példát hoztam föl, és mindezt azért mondom, mert ez bennünk ott lehet, és még ennek ezer variációja. Néha én is üldözöm, néha keresem, aztán menekülök előle, aztán azt mondom, hogy most nem. És ott van bennünk sokfajta viszonyulás. És mindezeknek a dolgoknak az ellenére én úgy gondolom, hogy az Isten szeretete és kegyelme azért csodálatos dolog, mert egyrészt olyan helyzetbe hozhat bennünket, mint ahogy Pál apostolt is olyan helyzetbe hozza, hogy nyilvánvalóvá teszi önmagát. Annak ellenére, hogy én vagy teszek azért, hogy vele tényleg találkozzam, vagy sokszor ellene teszek. És ennek ellenére az Isten nyilvánvalóvá teszi önmagát azoknak, akiket ő kiválasztott. Mert Pál apostol életében is ezt láthatjuk, hogy az Isten kiválasztása ott van ő fölötte, pedig az ő neveltetése alapján egyszerűen feketén-fehéren le van írva, hogy ő Krisztus fogja üldözni. Mert arra nevelték. Arra nevelték az ő farizeusi múltjából és zsidó hagyományaiból fakadóan, neki egyszerűen ez az út volt rendelve, neveltetése szerint. Viszont kiválasztása szerint arra van rendelve az Istennél, hogy az ő apostola legyen. És érezzük ennek a kettősségnek az ütközését és az ütköző pontját az ő életében. És ez egy vigasztalás a mi számunkra, hogy bármilyen hatás, most a neveltetést úgy értem, az élet, amivé formált bennünket. Emberek, iskola, környezet, az a tudás, amit én gyűjtöttem egy élettapasztalatképpen, aminek én mondom most magamat, hogy én ez vagyok, amivé váltam, ezt most így általánosítva azt mondom, amilyen neveltetésben részesültem, annak ellenére is az Isten kiválasztása erősebb. Mindezeknél a hatásoknál. És ez nagyon fontos és jó dolog, hogyha ezt látjuk. Mert sokszor azt érezhetjük, hogy emberek sorsa be van zárva. Be van zárva egy adott életútba, egy adott helyzetben, mert nem mindegy, hogy ugye hol születünk, nem mindegy, hogy kik azok az emberek, akik körbe zárnak bennünket. És sok embernél láthatjuk ezt a tragédiát, hogy eleve egy elzárt világban él, ahonnan nehéz kitörnie. És lehet valakinek segíteni, de úgy érezzük, hogy akkor segítenénk a legjobban, ha kihoznánk őt onnan, ahol van, mert neki másra van szüksége, mint ahol van. Hogy mondjam azt, hogy az, amikor az embert megszólítja az Isten kegyelme ott, ahol van, abban, amiben van, és az lehet, hogy rossz neki, vagy látszólag elzárja és elszigetelje, az Isten kegyelme bármilyen élethelyzetben pótolni és megújítani tudja az ember azon életét és azon életének azon részeit, amiben kárt szenvedett, amiben elhomályosult az ő látása, mint ahogy Pál apostol is, megváltozik onnantól kezdve, amikor az Isten áttöri az ő életének ezen burkait, és bemutatkozik, és önmagát adja oda neki, onnantól kezdve ez az ember már más. És ez a mi reménységünk. Hogy nem csak, hogy halat adunk az embereknek, hanem megtanítjuk őket halászni. Most az élet dolgaira mondom ezt. Hogy az Istentől sokszor mi halat kérünk. Adj nekem halat. Nekem arra van szükségem. Erre van szükségem, arra van szükségem, amarra van. Látod az életem gondjait, nehézségeit. Segíts nekem. Az Isten pedig nem halat akar adni, hanem halásszá akar téged tenni. Tehát olyan emberré akar tenni, akit egyrészt használni tud a saját tervében, nem csak olyan emberré, aki a hal mellé leül és megeszi azt. És utána elfogy. Kértél halat tegnap, meg fogsz majd ma is halat kérni. Meg holnap is fogsz. És ez lesz, ez vég nélküli folyamat, de az Isten többé akar téged tenni, mássá akar tenni, és olyan emberi akar formálni, aki úgymond az ő kiválasztása szerinti alakra formálódik át. Hogy te fogsz majd asztalt teríteni. Te fogsz adni azoknak, akik szükségben vannak. És te fogsz segíteni ott, ahol látszólag talán éppen lehet, hogy te szorultál segítségre. Az ellenségből segítő lesz, mint Pál apostol, aki ellenség volt, a kereszténység, a keresztjének ellensége, ő lesz a tanítója. Micsoda ellenték. Tehát hirtelen történt mindaz, ami Pál apostollal történt, ezt úgy is mondhatnám, hogy nézni egy hosszú folyamat, de látni egy pillanat műve. Nem tudom érthetően. Tehát nézni ugye a napot, vagy tudni róla, vagy látni a napot, vagy a napfényében a dolgokat, azt lehet hosszan. De meglátni és rácsodálkozni valami, és felismerni, hogy na ez az, az mégiscsak egy pillanat műve. És valahogy így van a megtéréssel is, hogy az Isten nem csak nézésre bíztat bennünket, hogy nézd Pál apostol életét, nézd az én kegyelmemet, nézd az én szeretetemet, nézd az én dolgaimat, amit teszek az emberek világában. Nem csak azt mondja, hogy nézd, hanem azt is mondja, hogy lásd. Vagyis kerüljön be ez az életed középpontjába. És ez a látás, ami Pál apostolnál is szimbolikusan ott, majd elveszíti a látását. Elveszíti a látását, és mit veszít el ezáltal? Igazából nem a látását veszíti el, hanem a nézését. Elveszi azt a képet Isten, amit eddig folyamatosan nézett, és úgymond bele volt vakulva. Mert a vaksága az igazából akkor volt, még mikor látott. És abban a pillanatban, amikor leesett és elvakította őt a mennyei világosság, úgymond, és már nem látott, akkor kezdte el látni azt a láthatatlan valóságot, ami eddig el volt rejtve előtte, mert ő csak nézett, de nem látott. Nem látta a fától az erdőt. Nem tudta, hogy hol van és mit csinál. És nem ébredt annak a tudatára, hogy ő Isten ellen cselekszik, miközben ő meg volt róla győződve, hogy amit tesz, az Isten előtt helyes. Tehát ez az a pillanat, amikor az ember az életét alárendeli különböző okoknál fogva a látásnak, a nézés helyett. És ez az, amikor az ember átéri a lelkében, szimbolikusan mondom, hirtelen vakító fényesség jelenik meg az ember lelkében, mert egy pillanat alatt tudni fogja, hogy most mi az adott helyzet, mint ahogy Pál apostol is látni fog, és az a látás betölti az ő életét. Láthatjuk ezt a fajta nézést és ennek a vakságát a környezetben, akik mindezt átérik, mert azt mondja Pál apostol, akik velem voltak, fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Itt most a látást úgy értem, hogy mélyebb szintre ment Pál apostol. Egyrészt ugye voltak, akik mindenben részesültek, mert a fényességet látták. De a hangot már nem hallották. Ez is egy különbség, hogy a lelki dolgokat tekintve, hogy nem elég sokszor csak látni, hanem nem árt hallani is a magyarázatot ahhoz, a látáshoz. Itt is láthatjuk azt, hogy Pál apostol életében megérkezik a hang. Jézus Krisztus is beszél a hangról. Hogy az Atya hangját hallani. Hogy én hallom a mennyei Atyám hangját, és amit tőle hallok, azt mondom. És itt Pál apostolnak is elmondja a kiválasztásakor, hogy majd ő fog hallani. Atyánk Istenre választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, itt jön a látás, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. A kettő nagyon fontos, és ennek az egysége. Láttál? Mondhatod igen. Hallottál is? Mondhatod nem. Akkor még hallanod kell a hangját. A kettő együtt jár. Isten látást ad, megállít, kegyelmével körbevesz bennünket, és tanít közben. Ha nem érkezik meg a hang, most értsük jól, az isteni magyarázat sokszor, az isteni ige, amit a fülünkkel, a lelki fülünkkel érzékelünk és hallunk, akkor olyan, mintha lelkileg nem lenne fülünk. Nem értjük, ami történik velünk. Nem értjük, amiben vagyunk. Lehet, hogy még látjuk is, de nem tudjuk teljesen magunkévá tenni. Szükséges tehát a hallás képessége. Életem egy adott pontján ez volt a kérésem Istentől, amikor válságba jutott az életem. Add, hogy ismét halljam a hangodat. Sok mindent tudta, mert már láttam. És nem lehetett igazából új dolgokat mondani, most ilyen címszóval mondom, mert már sok mindent tudtam, és mondhattam volna, hogy ezt én már kívülről tudom. Kívülről. A hang pedig belülről. Teszi élővé mindazt, mert a hangnak a szinonimája lehetne az Isten lelke, ezt mondom, aki magyarázza nektek, neked és nekem az Isten dolgait. Szózat. Hang. A proféta is Ószövetségben hallottam az Úr hangját. És ezt mondta. És elkezdi mondani, hogy mi az üzenet. Ez nagyon fontos dolog, hogy amikor ígét olvasunk, és vagy amikor lelkileg közösségben vagyunk az Istennel, kinek a hangját hallgatod? A magadét? Mert sokszor van úgy, hogy az imádságunk is az, hogy én elmondom a magamit. Aztán mit hallok? Egy nagy csöndet hallok. És mint aki jól végezte igazából a dolgát, én elmondtam, és utána elmegyek, és mondom, be van fejezve az imádság. Az imádság épp akkor kezdődne. És akkor erre mit mond a hang? Úgymond a lélek hangja. Hova vezet el? Lehet, hogy nem azonnal jelentkezik, de akkor figyelek a lélek hangjára, mert az imádságom az nem csak a pusztába kiáltó szó, hogy csak a mennyezetig jut, hanem abban bízunk és reménykedünk, hogy az Isten választ fog adni. Csak elfelejtjük, hogy van fülünk. Elfelejtjük, hogy a választ várjuk. Mint egy levelet, amit megírtam, és amit leírtam, az le van írva és számon van tartva. Az Isten látja, hogy az övéi nem tartják számon a saját imádságaikat. Mert már nem is tudom, hogy mit kértem. Már elfelejtem, és utána nem vagyok következetes, és akkor a válasz már sokszor, amikor megérkezne, vagy jönne valami, akkor nem figyelek. Mert én csak mondom, úgy mondom magamét. És kívánság teljesítésre kötelezem az Istent, holott ő lehet, hogy üzenni akar nekem, és nem azt akarja mondani, amit én szeretnék hallani. Pál apostolnak se azt mondta. Pál apostol mit szeretett volna hallani? Jól van, hű szolgám. Csak így tovább, menj tovább, és üldözd a keresztényeket, mert tényleg ez nem egy igaz vallás, és nem egy igaz hit. Jól teszed, amit teszel. De nem ezt hallotta. Hanem azt mondta, hogy én vagyok az, akit te üldözöl. Jézus, és el foglak majd hívni magam számára, látni fogod az igazat, és majd hangot fogsz hallani az ő ajkáról. Ez az ő egész életének végül is az alapja, hogy hangot halljon az ő ajkáról. És ezt most Pál apostoltól elvonatkoztatva magunkra is értem, hogy ennek a kettőnek együtt kell mozdulnia, és neki az egész életében ez meg is maradt. Látni az igazat, és hallani a hangját. Ezen állt vagy bukott az ő apostolsága. Nem egy emlék volt ez az elhívás. Pusztán, amit most itt olvastam. Nem egy megemlékezés úgymond a megtérésemről, és egy olyan történet, ami be van fejezve, és akkor történt, és most pedig ennek az emlékéből élek. Hanem ő látja, azóta is úgymond látta az életét, a folyamatosan az igazat, kapcsolatban volt vele, és hallotta a hangját. Ezért fontos az, hogy amikor önmagunkat is vizsgáljuk, akkor az életünkre vonatkozóan ne felejtsük el ezt az alapot, ami Pál apostol életében is ott volt. Ez az alap minden egyes ember életében letétetik. Mert nincs más út. Az Isten soha senkit nem hív el az ő követésére úgy, hogy azok az emberek nem látják őt, hogy azok az emberek nem hallják őt. Mert ez logikailag lehetetlen dolog. Tehát is lehetetlen dolog az Istent követni, ha nem látod, és lehetetlen dolog őt követni, ha nem hallod az ő hangját. Mert akkor nem fogod tudni követni őt. Akkor nem fogsz tudni azon az úton járni, amelyen ő akar téged vezetni. Tehát nem lehet, úgymond most lelki értelemben mondom, vakon követni az Istent, és nem lehet süketen követni őt. Hát akkor elvesztél. Vagy valami olyan úton járunk, vagy járok, ami nincs. És előbb-utóbb azt mondja az ember, hogy ez nincs is. Hát nincsen tapasztalatom, nincsen valódi találkozásom, hát nem látok. Még úgy sem lehet követni az Istent, hogy azt mondom, hogy láttalak. Hogy láttalak téged évekkel ezelőtt. Hát Pál apostol se tudta volna követni, hogyha csak a múltban találkozott volna, és egy élményből élt volna az apostolsága alatt, ugye ezt az élményt megkapta, és végig erről az élményről beszélt volna, mindig, mindenhol, és csak abból élne, ami történt egyszer. Abból kell élni, a mindennapi mannából, ami most van. Most látsz, most hallasz. Nem engem, hanem a lélek szerinti igazságot. Látod? Hallod? Ha nem, az nem nagy baj. Akkor kérd, hogy megjelenjen neked. Ez a legfontosabb, hogy halász legyél. Hogy halld az ő hangját, és lásd az igazat. Akkor leszel halász. És mindig lesz a hálódba hal. Most ezt szimbolikusan mondom, megkapod azt, amire szükséged van. Megadja neked azt a mennyei atya. Még mielőtt kérnéd, tudni fogja. Csak ezt az egyet ne hagyd ki az egész történetből, hogy láss és hallj. Mert nem lehet járni a hívő életben látás nélkül és hallás nélkül. Mert akkor nincsen életed. Mert akkor olyan vagy, hogy szükséged van egy halárusra mindig, aki eléd rakja a halat. Szükséged van mindig majd egy halászra, aki halászik helyetted. Szükséged van mindig arra, hogy valaki elmondja, hogy mit akar tőled az Isten. Szükséged van mindig valakire, egy közvetítőre. De az Isten arra választott ki mindannyiunkat a Krisztusban, hogy vele közösségben legyünk. Lehetnek segítőink. De nem abban, hogy mi mindig egy ilyen alárendelt szerepben legyünk, és másoktól függünk, hanem abban lehetnek segítőink, hogy végre te is hallj, és te is láss. És majd te is tudjál segíteni másnak, hogy ő is lásson, és ő is halljon. Tehát ez az a titok, amiben Pál apostol beleavattatott, és mire választotta őt ki az Isten? Hogy látóvá és hallóvá tegyen másokat. Ezért fontos ezt az egészet ebben az ívben látnunk. Ezért történik minden, hogy ő lásson és halljon, és tudja elvinni az élő Krisztust. Itt jön a különbség. A halott Krisztus, akiről csak beszélünk, de nem látjuk, és nem halljuk őt. Az az élettelen Krisztus. Akit látunk és hallunk, lelki értelemben mondom, aki megjelenik, aki az élete valóságával segíthet, akivel kapcsolatban az élő Krisztus, akinek van hatalma megtartani bennünket. Nem szabad tehát szolgálni azt, ami halott az életünkben, és fenntartani, hanem az élőt kell keresni. Én vagyok, akit te üldözöl, Jézus, aki élek, mondhatta volna ezt is Krisztus. Aki élek, és én állítalak meg téged. Isten adja meg, hogy így az életünk történetében nekünk is folyamatosan eljöjjön a látás és hallás pillanata. És ez az, ami elevenít bennünket. Ez az, amikor lerázzuk végre magunkról a nyűgöket, a terheket, a csüggedést, mert végre megelevenedett mindaz, amiről tudtam, amit láttam, amit már hallottam, de belülről kezd élni, és ez így jól van. Ez adja meg az ízét. És akkor kiegyensúlyozódik Pál apostol élete is. Van célja, tudja, hogy ki ő, tudja, hogy ki az Isten, és tudja, hogy mi a cél. Mifelé kell menni, mire rendelt. Ez a hármasság mindjárt megjelenik az ember életében. Tudom, hogy ki vagyok, és mindig is fogom tudni, ha látásban járok, és hallásban. Tudom, hogy ki az az Isten, nem veszek bizonytalanságban, és tudom, hogy mit kell tennem. És megvan az alapja az életemnek. Adja meg Istent, hogy így legyen velünk is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szabadíts meg bennünket a lehetetlen helyzetektől, hogy látás és hallás nélkül akarunk téged követni. Sokszor hallottunk már bizonyságtételeket, igéket is tudunk, mint ahogy Pál apostol is egy bölcs ember volt, aki ismerte a te szavadat, a te parancsolataidat, csak téged nem ismert. Add meg nekünk, hogy mi is ebben az igaz ismeretben, hogy lássuk az igazat, ebben előre jussunk, és hogy halljunk az ő szájából élő üzeneteket, amelyek nekünk szólnak. Elevenítsd meg a lelki életünket, hogy ne halott igék legyenek bennünk, ne csak hallott igék legyenek az életünkben, hanem élő igei üzenetek. A veled való élő találkozásunk pillanatai, amikor az életünket kézbe veszed, amikor megismerjük önmagunkat, megismerjük és rácsodálkozunk ismét a te valóságodra, megismerjük örökké való Istenünket, és megtaláljuk rendeltetésünket, helyünket ebben az életben, és meg tudunk ott állni. Így kérjük ezt a hármasságot, add meg nekünk. Adj nekünk látó szemeket és halló füleket. És add, hogy akarjunk halászokká válni. És ne csak a halat akarjuk az életünkben, hanem add, hogy élő eleven valóság legyen a mi számunkra a veled való naponkénti kapcsolat. Könyörülj tehát rajtunk, és kérjük, add meg azt a mennyei világosságot, amit semmi nem tud pótolni. Semmiféle földi tanítás, semmiféle emberi bölcsesség és szó nem tudja pótolni, amikor te megjelensz, és te teszel bennünket látóvá, és halló emberekké. Ezt kérjük és kívánjuk mindnyájunk számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.